A magyar állam pásztornak öltözött, van egy ilyen hosszú magyaróbokor vesző a kezében, az suhogtatja, azt kiabálja, hogy szocóadó, szocóadó, tereli így a nyájat. Az egyik karám, ahova bemennek a nyájtagok, oda az van írva, hogy állampapír, adómentes állampapír, a másik karám fölött pedig azt találtatik, hogy minden más, de adóval. Erről fogunk ma beszélni, kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast, Tátrai Csaba, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house. Egész pontosan ma arról fogunk beszélni, hogy kinek való és kinek nem való az állampapír, úgyhogy ezt úgy fogjuk megágyazni, ezt a beszélgetést, hogy először arról, hát teszünk egy ilyen felsorolást, hogy milyen módon ösztönzi manapság a honpolgárokat az államkincstár vagy államadósságkezelő központ arra, hogy államkötvényt vásároljanak az állampolgárok. Ennyi államszót egy mondatban durva. Oké, ki kezdi? Milyen módszereket tudtok?
Már csak a Csapból nem folyik állampapír egyébként.
Nekem is van egy ilyen rémület, vagy vagy kék szín, piros szín, meg lesz egy állampapíros csaprész is.
Hát a tévéből, az óriás plakátokon, az újságokon keresztül mindenképpen találkozunk, az interneten rengeteg felhívás van, a Kréta rendszeren belül is.
Igen, tehát már a szülők is találkozhatnak vele.
Ja, tényleg ez nem olyan régi dolog.
Jön a ballagás, vegyél állampapírt a gyereknek.
Szerintem szülésnél is lehet vele találkozni, nem? Ott is a babakötvényt így talán promózhatják.
Igen.
Szóval hát akkor ez egy emberöltőt végigkísérő folyamat.
Életeszóló megoldás.
Mint az adókártya, hogy adószámmal születünk és halunk meg.
Tehát... Mózes kosár, baba kötvény. Ez a kettő együtt. A ballagásnál elképzelem, hogy csokor virág, csokor diszkont kincstárja. Így állsz, és Igidámus szigitúr, vagy nem tudom, mit. Már emlékszem a latin.
Régen volt.
De mindegy, énekelni kell közben, és államkötvénnyel vagy. Jó, ezt a Krétában írták meg a szülőknek, ez igen, oké, és még?
És hát a befektetési alapoknál, ugye szerintem az a legdrasztikusabb, és onnan várják egyébként valójában a legtöbb beáramló friss tőkét, hogy azok a befektetési alapok, amiknél a befektetési politika megengedi, legalább 20 és legfeljebb 95%-ban magyar forintos állampapírba fogják terelni azokat az eszközöket augusztus 1-e után. Tehát most azért a magyar alapkezelőknek lefőhet az a bizonyos kávé, mert teljes mértékben az egész stratégiát és a következő éveknek az előrejegyzett irányvonalát meg kell változtatniuk egy huszárvágással.
Ezt azért fordítsuk le azoknak, akik nem ismerik annyira a befektetési alapokat, tehát itt arról van szó, hogy ahol ez lehetséges, tehát van mondjuk az adott befektetési alapban kötvényrész is, akkor ott akár, tehát 20, vagy akár 95%-os részben is állampapírt kell, hogy tartsanak.
Forintos állampapírt, így van. Tehát nyilván államkötvény. Mondjuk egy államkötvény, igen, tehát hogy most ami mondjuk egy amerikai kötvény alap, ilyet egyébként magyar piacon nem találtam magyar alapkezelőnél, de mondjuk tételezzük fel, vagy öbölmenti országoknak az állampapír alapját gyűjti, az nyilván a befektetési politikában nincs meg, hogy Kelet-Európa ezen szegmensének államkötvényét tartalmazza, de amiben egyébként belefér egy kötvény alapba, vagy vegyes alapba, abba bele lehet rakni forintosat.
Uh-huh. Oké. Okay. Utaltam a bevezetőben a szocóadóra.
Igen.
Ez is egy nyilvánvaló terelési eszköz. Itt ugye az történt, hogy a bankbetétekre, a befektetési alapokra, életbiztosításokra, meg egyébként le van írva hosszasan, hogy milyen típusú, hát ilyen tartalékképzési formákra vonatkozik majd a szocóadó is. Tehát az egyébként már érvényes kamatadó 15%-on túl, még 13% szocóadót is meg kell fizetni a nyereség után, ami ezekre.
Igen, gyakorlatilag minden olyan befektetésre, minden népszerű befektetésre, ami az állampapíron kívül népszerű volt. Azért nem mondom, hogy hogy mindegyikre, mert hogy a népszerűtlenebbek, vagy amik kevésbé használtak voltak, mint például a részvény, vagy a vagyonkezelés, vagy az ETF-ek, ami sokak számára az sem tiszta, hogy mit jelent maga a mozaik szó, de hogy ezekre szerencsére nem vonatkozik. De a népszerűekre igen, sajnos.
Pénztárakra sem, hogyha jól tudom, tehát lakástakaré pénztár meg ilyesmi.
Igen, nem vonatkozik. Ez egyébként ez a rendelet, ami mondjuk így a befektetési alapokat érinti, ez körülbelül 20 ezer milliárd forintnyi állományt érint, mint befektetői vagyont, ami eléggé tetemes. És ugye, hogyha azt nézzük, hogy a tőkepiacon belül, ami befektetési eszközökben van, 58%-ban van jelenleg állampapír. Uh-huh. Na most ez várhatóan, igen, ez várhatóan ez további 10%-okat hozhat, legalábbis az állam tervei alapján.
Tehát, hogy az arány növekedni fog nagyon valószínű. Jó.
És akkor majd jön még egy csavar, ugye ennek a végére, hogy hogy a bankokat is felszólították, kötelezik arra, hogy év végén küldjenek egy összehasonlítást, arra vonatkozóan, hogy mennyivel járt volna jobban a kedves betétes akkor, hogyha nem a számlán parkoltatja a pénzét, hanem állampapírba rakja.
Így van.
Ez de a nem mindegyikre. Küldenek felszólítás, mert a prémium valahogy kimarad ebből. Kincstárjegy, ugye? Talán bónusz is van.
Igen, prémium magyar állampapír, a legnépszerűbb, az ki van hagyva. Egyébként úgy kezdődik a közlönyben, hogy a magyar társadalom pénzügyi edukációjának érdekében. És akkor a hitelintézetek, a bankok kötelesek lesznek majd szeptember, talán ősztől egészen év végéig közölni ezt a bankbetétesekkel, hogy hogyha nem ott tartotta volna a pénzét, hanem állampapírba, akkor mennyivel jobban járt volna.
Alapvetően szerintem egyébként a szándék az nemes. Legalábbis lehetne jó kifutása neki, hiszen azzal, hogy ezt a temérdek bankbetétben álló pénzt, amire egyébként mi is adásra-adásra jelezni szoktuk, hogy nagyon-nagyon rossz helyen van, főleg ilyen magas infláció mellett, de hogy ebbe ad még egy löketet az állam, hogy az emberek kezdjenek vele valamit, azt szerintem nagyon hasznos tud lenni. Hogyha önmagában csak ezt nézzük, hogy próbálják motiválni az embereket arra, megvilágítani azt, hogy mennyivel jobban járnának, hogyha nem csak így a nulla kamatokkal parkoltatnák a pénzüket, hanem elhelyeznék valami olyan megoldással, ami tényleg pénzt is hoz, az szerintem itt nincs gond. De a probléma inkább azzal van, hogy elég egysíkú lesz ez a fajta szemfelnyitás. Hiszen az, hogyha csak a bankbetétet hasonlítják össze az állampapírral, talán nem csak ez a két megoldás létezik, hanem még jó lenne, hogyha akkor mondjuk már befektetési alapokról, meg részvényekről is lenne szó, magyarról, külföldről, devizáról is. Még jó lenne, hogyha nem csak az egyéves eredményt kellene összehasonlít, hanem mondjuk az 5 évest, a 10 évest, vagy a 20 évest, meg elmondanák mondjuk, mi az a kamatos kamat, meg hogy miért érdemes mindenkinek a nyugdíjra félre rakni.
Azért már valójában ugye a társadalomnak az edukálása az eddig szól, és ez is szerintem egy nagy ugrás az eddigiekhez képest, bár egy kicsit déjà vu érzetem van, hogy mint a rezsiknél, hogy akkor küldik, hogy valójában a piaci ár mennyi lenne, te meg ennyit fizetsz. Igen. És valójában kevesebbet valahány százalékkal. Aztán, hogy ez most mennyire reális, azt mindenki döntse el, de hogy valójában ugye ezt éveken keresztül, vagy évek óta kapjuk, hogy pontos legyek, és most az állampapír felé is próbálják terelni. Ez az arány egyébként körülbelül így a megtakarítási vagyonban 40% környékén van a lekötött betétek arány.
Nagyon sok.
Rengeteg. Tehát ez egy jó irányvonal, csak tény és való, hogy maga szerintem az eszköz, az lehet kontraproduktív is, és lehet, hogy egyre többen gondolkoznak abban, hogy akkor inkább átváltják devizába, ha más nem csak mondjuk devizabetétben vagy külföldre viszik. Ugye ehhez kapcsolódik az a hír is, hogy exponenciálisan emelkedik a külföldi betétek, főleg betétek, és befektetési eszközöknek a száma, tehát a külföldre vitt összegek máshol való befektetése.
Oké, akkor arról beszéljünk, hogy vannak mondjuk páran, akik emiatt, akár emiatt az új rendelet miatt úgy döntenek, hogy mégis az adnak egy esélyt az állampapírnak, vagy adnak még több esélyt neki. Kik azok, akik ezt szakmai szempontok szerint nyugodtan meg is tehetnék? Tehát ki az az ügyféltípus, befektető típus, aki nyugodtan vegyen állampapírt, mert neki az pont, hogy jó lesz?
Én inkább annak közelíteném meg, hogy mondjuk 5 olyan fő témát, vagy fő ilyen döntési pontot, ami szerintem mindenkinek érdemes elgondolkodni, mielőtt állampapírt vásárol. Hogyha ezeket így mérlegeljük, akkor ennek a válasza, miközben választ adunk rá, sokkal jobban ki fog tisztulni az, hogy való nekünk az állampapír vagy sem. De nagyon fontos, hogy ezek, amikről most szó lesz, ezek nem egy ilyen igen vagy nem, all-in vagy all-in az egyik vagy a másik, hanem ezek átmenetek, árnyalatok vannak benne, és azt kell végig gondolni, hogy kinek mennyire fekszik az egyik vagy másik dolog. Sorolom, és aztán megállok időközben, kommentáljátok majd, jó?
Oké. Az menni fog.
Az első ilyen dilemma szerintem az, hogy forintban vagy devizában szeretnénk-e tartani a pénzünket.
Álljunk meg.
Na állj. Hát igen. Forint.
Vagy hogy mekkora részét szeretnénk forintban, és mekkora részét devizában tartani.
Szerintem onnan kéne megközelíteni, és ezt mindenki egy kockás papírra levezetheti, hogy mekkora megtakarítási összegei van. Milyen futamidőben gondolkozik, akár hogyha részekre bontja az egészet. Ha hosszú távban, tehát legalább 5 év, akkor már ott érdemes devizában is gondolkozni, mert ott már egyébként sokkal jobban nyílik az olló. Rövid távon, most arról már sokszor beszéltünk, és van egy korábbi podcast adás, hogy az euró forint kurzusa mit várunk a következő évekre. Ugye az államnak is van erre egy terve, amit beszéltünk adás előtt.
2024-es költségvetésben 385 forintot tervez a magyar kormány, tehát ez egy jó üzenet azoknak, akik...
Átlag,
ez fontos, igen. Az átlag, ugye az tudjuk, az a dobok oda is egy galacsint, meg oda is, és a közepe az átlag. Szóval benne van a pakliban a magyar kormány szerint is, hogy akár 400-as euró is előfordulhat, hogyha a mostani 370-est vesszük, szóval erre lehet készülni. Tehát...
A kamatemelési ciklusnak vége van, úgy néz ki globálisan is, tehát ezt nagyjából ki tudjuk már azért jelenteni, lehet, hogy még Amerikában egy vagy kettő esetleg van, de most minden esetre, amikor volt a kamatemelés, Amerikában megállt a 10 egymás utáni lépcső. Magyarországon meg már elkezdték csökkenteni, ez magával fogja hozni majd a devizának a leértékelődését is, az, hogy ezt milyen mértékben csökkentik, hogy áll a magyar gazdaság, a következő év, fél évben ez ki fog derülni, hogy a forintra ez milyen hatást gyakorol, de nagyon gyorsan 3,85-3,94%-as sáv környékére jöhetünk, ugorhatunk, ez körülbelül 6-8% a jelenlegi szinthez képest. Tehát ezt is mérlegelni kell valakinek, és az, hogyha megnézzük mondjuk az elmúlt 20-25 évet, akkor a forint-euró kurzusnak az átlag teljesítménye az úgy néz ki, hogy a forint 3%-ot esett, vagy vesztített az értékéből per év átlag. Tehát, hogy ezt is figyelembe kell venni, amikor eldöntjük, hogy milyen befektetés veszünk.
Megkérdeztük, képzeld erről a hallgatókat egy pár héttel ezelőtt, amikor volt a forint eurós adás, hogy mi ennek a sorsa. Az volt a kérdés, hogy mire számítanak, hogy 5 év múlva mennyi lesz a forint euró árfolyam, és nagyon sokan válaszoltak rá, több mint 600 választ érkezett, amit ezúton is így köszönünk a hallgatóknak, és az volt az érdekes, hogy a hallgatóknak több mint a 90%-a azt mondta, hogy hát a jelenleginél sokkal magasabb szintre számítanak, 60 pár százaléka pedig azt mondta, hogy 450 fölötti árfolyamra számítanak 5 év múlva. Igen.
Pesszimista, vagy realista?
Hát ugye 28% azt mondta, hogy 500 fölötti árfolyamra számít, mondjuk a negyede ezt mondta.
Mikor?
Mert ugye... 5 év.
Pont 5
év.
5
év. Ugye direkt így is...
Hónap.
Igen, direkt így is lett föltéve a kérdés, mert azt szerintem nem lenne így túlbős dolog így firtatni, hogy mire számítanak jövő héten, vagy egy hónap múlva, vagy egy év múlva, mert hogy egyébként ez baromira nehezen beszámítható. Ebben szerintem annyit érdemes, hogyha már ilyen rövid távon akar valaki gondolkodni, hogyha már a magyar kormány is azzal számol, hogy 2024-ben 385 lesz az átlag árfolyam, ezt olyankor hozzák ezt ugye a költségvetésbe, olyankor teszik ezt a becslést, amikor 370 még a forintnak az árfolyama, tehát már ők is eleve azzal számolnak, hogy csökkenni fog forintnak az értéke az euróhoz képest, akkor szerintem azért olyan túl nagy bizodalmunk ne legyen a körül, hogy 370-nél vagy még az alatt is így persze megállhat.
Akkor lehet ebben egy vonalat húzni, hogy rövid távú tekintetben a forint jól lett le, amúgy hosszú távon gyakorlatilag majd minden esetben jöhet más erősebb deviza?
Hát igen. Meg szerintem a másik az, hogy nem feltétlenül ilyen csak az egyik, vagy csak a másikban gondolkozzunk, mert hogy ezek kiegészítik egymást. A forint önmagában van bármilyen devizának a tartásában egy kockázat, bármiben van kockázat a devizatartásban is, és ez még akkor is igaz, hogyha a saját országunknak a pénzéről beszélünk, a forintról.
Hát, hogyha rövid távon nézzük, akkor 1-2-3 évre, amit említettem, a forintos eszközök felé hajlik az a bizonyos oldal, de érdemes nyilván most, mivel egy kedvező árfolyam szint van, hogyha valaki legalább 3, de inkább 5 vagy 10 évben gondolkozik, érdemes már most átváltani.
Jó, ez így érthető. Mi van még?
Oké, Magyarországon belül, vagy pedig külföldön szeretne befektetni, vagy mekkora részét szeretné Magyarországon hagyni, és mennyit külföldön?
Lehet külföldön befektetni?
Képzeld, de már csak abból indulunk ki, hogy ugye egy kis 10 milliós országban, 9,6 milliós országban így lakunk, akkor, és ami a teljes világpiacnak, a globális részvénypiacnak a 0,2%-ét teszi csak ki, akkor azért abba belegondolhatunk, hogy az országhatáron kívül is bőven akadnak még lehetőségek, és nem feltétlenül kell az összes pénzünket csak erre a kis helyre koncentrálni.
Uh-huh. Jó, tehát akkor, hogyha ez már megválaszoltam magamnak, hogy forint vagy deviza, aztán most megválaszolom, hogy itthon vagy külföldön.
Hát ez sokkal több eszköz érhető el devizában, külföldön.
Itt is lehet kettőt? Tehát, hogy itthon is, meg külföldön is?
Lehet.
Na, kösz. Ez jó. Egész jól érzem magam. Most már kezd kibontakozni. Mi a harmadik?
A harmadik az, hogy rövid, vagy pedig hosszú távon szeretnénk, vagy lehet rövid, közép, hosszú táv, ezt még lehet akár ennél jobban részletezni.
Mit tekintünk rövid távnak?
Egy, kettő, három év.
Oké. Közép az ilyen 5 körül, 10 alatt. hosszú táv, 10
fölött. 10 plusz. 10
fölött.
Oké, ez mitől függhet, hogy nekem mi az ideális időtáv, a céljaimtól gondolom?
Hát leginkább attól, igen, ez mondjuk egy tudatos pénzügyi tervezésben, ott már nem csak arra gondolkodunk, hogy hol lehet éppen a legmagasabb kamatokat elérni, hanem megpróbálom végig gondolni azt, hogy a következő 10-20 évben, vagy akár hátralévő életemben, hogyan szeretném a pénzügyeimet intézni, csak ebbe bele tartozik az, hogyha jövőre szeretnék építkezni, vagy új autót venni, akkor beleszámolom azt, hogy ez lehet, hogy jobb lenne, hogy a forintban tartanám. Azt mondom, hogy van egy olyan része a pénzemnek, ami mondjuk biztonsági tartalék, mert a nyugdíjas éveimre szánom, és arra meg azt szeretném, hogy minél nagyobb legyen, tehát minél jobban hízzon az összeg. Akkor arra azt mondom, hogy akkor ez mehet devizába, meg mehet részvényekbe. Középre meg azt mondom, hogy van egy olyan rész, amit még nem látok előre, de hát azért jó lenne, hogyha nem lenne olyan nagyon nagy ingadozás benne, mert még bármi lehetett a következő pár évben, mint ahogyan egyébként pár évente az embernek így vagy úgy, de jönnek nagyobb kiadásai. Erre meg azt mondom, hogy akkor ez lehet valamilyen arany középutas megoldás. De ezt nyilván millióféleképpen lehet részletezni, leginkább azt fogja meghatározni, hogy a kedves befektető milyen céljai vannak, meg hogy ő általában úgy mennyire tudja elviselni az ingadozásokat.
A rövidtávú befektetési időtávra semmilyen szinten nem javasoljuk a bankbetétet, tehát ezt ugye már többször az érintettük. Az nem befektetés, így van. Tehát arra egyébként lehet kamatozó kincstárjegyet, befektetési, vagy 1-2-3 évre mondjuk állampapírt vásárolni, és azt bármikor el tudom adni, hogyha államkincstáron keresztül veszem, és a legolcsóbb a fenntartása. És hogyha az ügyfelek, akik megkeresnek minket, felteszik ezt a kérdést, hogy állampapírt akkor eladják-e, hogy tekintsenek rá, azt szoktuk nekik mondani, hogy ha elromlik az autó, a hűtő, meg rövid távú, például építkezés van, vagy lakásvásárlás, akkor ez a legegyszerűbb módja, mert fölbontható. Igen. És nem vész el a kamat, hogyha megvan például a forduló is. De egyébként, ha valaki 5 évben gondolkozik már, akkor érdemes deviza alapú és tartós befektetési számlában gondolkozni, mert 5 év után már adómentes. És ott gyakorlatilag már olyan lehetőségek nyílnak, akár, uram, bocsá, kövegyük kötvényeket, hogy akkor vállalati kötvény, amire nem vonatkozik a szocó, nem vonatkoznak a kamatadók, és adómentesen föl tudom venni, deviza alapon fut a befektetés, és akár meghosszabbíthatom még egy 5 évre. És itt már egyébként az a vagyongyarapítás, amiről már sokszor beszéltünk, az itt már teljesül kipipálhatjuk, mert valójában meg kell nézni, hogy hol tudok én egyszerűbben elérni reál kamatot. Magyarországon, ahol egyébként most várhatóan az inflációs célt följebb fogják tolni 3%-nál, vagy hogyha megnézzük az Európai Unióban, mondjuk 2% az elmúlt 25 évben az átlag infláció. Tehát hogy Európai Unióban elérek
6%-a. Nem a cél, hanem a tapasztalat.
Meg az a tapasztalat, de a cél is 2%, és valószínű el is fogják érni azért. Tehát, hogy más vizeken evezünk nyilván.
De azért, ha jól veszem ki a szavaitokból, a legtöbb embernek mind a három időtávra lehet, és valószínű, hogy van célja, tehát a legtöbbünknek van rövid távon szükséges tartalék, lehet közép és hosszú távon is, hiszen szinte mindenkinek van nyugdíjhelyzete, mindenkinek kell vésztartalék, mindenkinek lehet 5-10 éven belül valamilyen olyan kiadása, amit már most tudhat előre, tehát érdemes erről is akkor tehát döntést hozni.
Igen, érdekes egyébként, hogy ez szerintem a céljai a legtöbb embernek vannak ezekre az időtávokra, ha más nem ilyen nagyon ködösek, hogy majd a nyugdíjas éveimben is szeretnék egy méltó életet így élni, de hogy ezt azért nagyon kevesen hangolják össze így a pénzügyi céljaikkal, a pénzügyeikkel, tehát az egy oké, hogy megvan, hogy mit szeretnék az életemben csinálni, de ennek a fedezetét azt már azért kevesebben teszik meg, hogy átgondolják, hogy hogyan lehet biztosítani.
Hát erre vannak például a konzultációk nálunk. Többek között csak így jut eszembe, és akkor segít egy tanácsadó szakember, akivel közösen össze lehet ezt rakni.
Na, még ide kapcsolódik a következő pont is, az, hogy a befektetésünkkel az értéktartás, vagy pedig a vagyonépítés a cél.
Ez jó. Értéktartás,
hát vagy vagyonépítés? Gyarapodjon, Horváth úr, nem? Gyarapodjon.
Gyarapodjék, javasodjak. Egyébként,
ha forgassuk meg.
Ja, igen, mint ősszel a falevelet. Igen. Azt már mondtam párszor, hogy azt nem szabad megforgatni a pénzt, mert bár mondjuk állítólag Escobar, egy híres dél-amerikai befektető, egy kolumbiai pontosabban, igen. Ő állítólag annyi pénzt tartott egy időben már otthon, hogy időnként kellett megforgatni vasvillával, mert bepenészedik a papír, ugye könnyen beszívja a nedvességet, és volt külön embere arra, aki időnként megforgatta a pénzt a haciendában. Ennyit értek a pénzforgatáshoz, viszont normális esetben a befektetéseknél nincs ilyen pénzforgatás, csak ezt kellett, hogy mondjam. Még mi?
De ez azért fontos ezt az egészet itt tisztázni a befektetőnek magában, hogy értéktartás vagy vagyonépítés a célja, mert hogyha vagyon szeretne építeni, akkor arra nem az állampapír való. Szóval az állampapír az az értéktartás. Az infláció követő állampapír is a legjobb esetben a hivatalos átlag inflációt tartja, vagy a fölött egy kis prémiumot biztosít, de ez nem lehet vagyonépítésnek mondani, tehát ez nem az, hogy akkor így várok, és akkor az értéke több lesz, a végén majd több kenyeret, meg több tejet tudok belőle vásárolni, hanem ez elvileg ugyanannyit fog tudni belőle most, mint 20 év múlva.
Igen. Ráadásul azt is figyelembe véve, hogy a forint egy olyan deviza a többihez képest, ami azért általában tartósan romló tendenciákat mutat, tehát hogy úgy vagyunk forintban állampapír mentén, hogy az értékőrzés a legjobb forgatókönyv. Igen. Viszont egyébként ez fontos, hogy tegyünk különbséget, tehát értékőrzés, értéktartás alatt azt értjük, hogy nagyjából lépést tart az aktuális inflációkkal.
Igen. Erre be fogunk vágni egy ábrát.
Oké.
Okay. Már erre van a saját ábránk.
Tök jó, és akkor a vagyongyarapítás az meg az, amikor reál eszközökről beszélünk, tehát
magyarul. Reál értéken nőtt.
Aha, tehát növekszik az értéke, korábbihoz képest ténylegesen több szolgáltatást is árut tudok belőle venni, tehát nem ugyanannyit. Oké.
Okay. És ott a kamatos kamat elve nagyon szépen teljesül. Tehát amikor 6%-ot elérek mondjuk egy közepes kockázatú vegyes alappal, ami mondjuk nyugat-európai eszközökből van összeállítva.
Euróban?
Euróban, és 2% az infláció, akkor 4% növekményről van szó, így van.
Jól van.
Oké, az utolsó pont pedig igazából az egészet összefoglalja, hogy magyar állampapírt vagy bármi mást vásároljak, és ez azért is egy fontos kérdés, mert hogy egy befektetési portfóliónál az alap, hogy nem all-in bármit vásárolunk, hanem szétosztjuk a pénzünket több különböző eszközzel.
Most már lehet még választani, mert én azt hittem már kötelező, én már vettem állampapírt.
Képzeld egyébként, hogy fölmész az államkincstárnak az oldalára, állampapír.hu, akkor ott van egy nagyon aranyos videójuk arról, hogy ők is azt mondják, hogy az állampapírok között érdemes diverzifikálni, hogy több különböző állampapírt venni, és akkor elmagyarázzok, most már persze egy kicsit idejét múlt, de aranyos módon ilyen kis animációban elmondják azt, hogy milyen élethelyzetben milyen állampapír való. Uh-huh. Szóval igazából még az államkincstár is azt mondja, hogy ne all-in toljál egy-egy állampapírral, hanem próbáld meg így szétosztani, az élethelyzetethez igazítani a különböző állampapírokat. És hogyha ebből egyet hátra lépünk, és nem csak az államkincstártól kérünk tanácsot, hogy a saját termékeit bossza be, hogy melyikből mikor vásároljunk, hanem hogy az összes többi befektetést megpróbáljuk elhelyezni, akkor kiderül, hogy igazából nagyon sok más megoldás van, és érdemes ezekben is egy összképet így kialakítani.
Tehát itt is az állampapír, és még, amit még mellé gondolok. Tehát lehet itt is választani. Sőt, érdemes is.
Sőt, igen.
Erősen javasolt, persze.
Hát itt az előzőből meg is beszéltük, hogy bizonyos célokhoz nem lesz alkalmas az állampapír, bizonyos célokhoz meg igen.
Igen. Ez ugyanaz, mint az ingatlan fétis. Tehát Magyarországon ugye az egyik lakosság arányosan az egyik legnagyobb az ingatlan tulajdon globálisan, és 19%-ban magyar állampolgároknak, a felnőtt lakosság 19%-ának van még egy ingatlanja legalább. Tehát, hogy visszatérő az is, amikkel szoktunk találkozni, hogy akkor van két ingatlanom, hát most gyűjtök a harmadikra. Na most ez egy nem egy jó stratégia, csak hogyha az elmúlt egy-két évet nézem, mert az ingatlan piac most már nem emelkedik, a bérleti díjak nem emelkednek, sőt, és egy állampapírral jobban lehet kijönni. És nagyon sok ismerős van, meg akár ügyfél, aki próbálna szabadulni az ingatlanjától, csak most meg nem veszik meg. És ha már csak állampapírt néznek forintos alapon, már azzal többszörösét lehet keresni, mint a bérleti díjak.
Csak nem a diversifikáció bűvös fogalmazottunk meg.
Ez visszaüt, mert ugye nem érnek égig a fák. Ezt nagyon sokszor elmondtuk már, de úgy látszik, hogy kevesen szokták ezt valódi gyakorlatba átültetni.
Nekem ez tetszik, hogy nem érnek égig a fák, ez jó mondat a végre. Van még gondolatod?
Elértünk az égig.
Ez jó. Hát akkor kész vagyunk. Feliratkozás, tetszik gomb, hozzászólás funkció, mindegyiket.
Kérdések,
lehet szavazni is időnként szoktunk küldeni. El lehet jönni hozzánk konzultációra, nagy szeretettel fogadunk mindenkit. Ha valaki úgy érzi, hogy az elhangzottak benne kedvet, képeztek arra, hogy valamit kezdjen a befektetési portfóliójával, ami van vagy még nincs, akkor szeretet és béke. A viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél,
az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Akkor felveszük még egyszer.
Tök jó, én is kérdésben.
Tudod, ez ilyen hírt bevágnál, és akkor indul le egy kampány, még elindítaná este fél dolgot, hogy járatsuk le a Csabit.